Tolkien világa. Rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. A fantasy. Az Aurin szerkesztői a fantasy történetéről. A mai átlagolvasó számára a fantasy egy viszonylag szűk tematikát jelent. Tik Pétert halljuk.
Elsősorban a külső jegyekre koncentrálnak, különböző ilyen középkorszerű környezetben játszódó kalandos történetek, varázslával, mágiával, misztikával, nem a Földön, egy másik kitalált világban játszódik. Sőt, mióta a szerepjáték is létezik, azóta gyakran a szerepjáték szinonimájaként is kezelik.
A következőkben kiderül, hogy a fantasy ennél jóval több. Tolkien számos új elemet vitt a fantasy műfajba, mely azt népszerűvé tette, de nem ő volt az első. A műfaj alapítói, vagyis azok, akiket ma annak tartunk, már a Gyűrűk ura megszületése előtt jóval megírták az első fantasyket. A Gyűrűk ura előzményei kapcsán általában óangol, germán vagy skandináv mítoszokról esik szó, kevesebb a mű 19-20. Századi előzményeiről. A Tolkiennel kortárs vagy majdnem kortárs fantasy írók is hasonló forrásból táplálkoztak, mint ő. Arról, hogy mi a fantasy, az adásban több definíciót is hallani fogunk, és biztos lesz olyan hallgató, akinek egyik sem felel meg, vagy olyan, aki a Gyűrűk urát eleve nem tartja fantasynek. Minden esetre a Tolkien világa mostani adásában a fantasy angol és amerikai alapítóatyairól hallhatunk. A műsor vendégei az Aurin című online lap szerkesztői. Az előbb hallott Tik Péter, Varga Illés és Kazár József. Varga Illést halljuk.
Ha a Tolkienről beszélünk, akkor általában a Babó, a Gyűrűk ura és a Silmarillok című művei jutnak eszünkbe. A Tolkien és a fantasy kapcsán felmerülnek olyan a köztudatban megkövesedett nézetek, mely szerint Tolkien minden irodalmi előzmény nélkül bukkant fel, és követői is csak annyiban érdekesek számunkra, amennyiben a populáris irodalom érdekes lehet. Ezzel szemben Tolkiennak vannak meghatározó irodalmi előzményei, kortársai, akik hasonló szellemiségben alkottak. De Tolkien meghatározó irodalmi előzményei, előfutára és előképei között három szerzőt érdemes megemlíteni mindenképpen, mindhárom angol, William Morris, Eric Racker Edison és Lord Anseny. Mindháromukat kiemelkedő szerzőjeként tartja számon a fantasy szakirodalom, és közülük kettőnek, Morrisnak és Dunsany-nak a művei a világirodalmi kánon részei. Előbbiről, William Morrisról Babits Mihály szerbanttal is tud, tehát az irodalomtörténeti munkáikban is olvashatunk róluk.
A fantasy története. William Morris.
Először Morris és Tolkien kapcsolatáról tudni kell, hogy mindketten ugyanannak az iskolának voltak a tanárai. Edith Bratthez feleséghez írt levelében Tolkien megemlíti, hogy olyat akart írni, mint Morris. Morris fordító volt, szerkesztő, író, iparművész, és mint fordító a nevéhez fűződik a Völsung szaga, angol nyelvre való átültetése, és nem csak lefordította a Völsung szagát, hanem írt egy Wolfinghaus című verses epikus költeményt, amely ennek a Völsung szagának a feldolgozása. Ennek a költeménynek a hatására, tehát William Morris hatására fordul Tolkien a költészet felé. Ugyanakkor a Kalevala is óriási hatással van rá, és a Kalevalában található Kullervo történet alapján a Wolfinghaushoz hasonló történet írásába kezd. Ez a történet képezi a későbbi Túrin történet magját. Tehát Tolkien Morris munkásságából inspirációkat szerzett, és az izlandi szagák, illetve az Arthur mondakörhöz való vonzódása és kapcsolódása révén Morris mint egy példaképül, mintául is követendő eszményképül szolgálhatott számára. Morris maga preraffaelita volt, egy 19. századi késő romantikus művészeti irányzat, illetve törekvés egyik utolsó, egyben legkiemelkedőbb képviselője, és Tolkien a TCBS üléseket a preraffaeliták üléseihez hasonlította.
A preraffaeliták.
A preraffaeliták eredetileg festők, de későbbi nemzedékekben előfordulnak köztük szobrászok, költők és egyáltalán mindenféle művészeti tevékenységet folytató és űző művészek. Ugyanakkor ez a céljaikból is adódott, ez a művészeti sokoldalúság. Stílus eszményüket a Raffaello előtti művészet testesítette meg, próbálkoztak freskó festészettel vagy kerámia készítéssel. William Morris egymaga testesítette meg a preraffaelita művész eszményt, egymaga volt költő, író, iparművész, festő.
Milyen iparművészeti műveket hozott létre a fantasy?
Iparművészet alatt szerintem most azt értjük, hogy alkalmazott művészet. Tehát nem kifejezetten a tányérok és használati tárgyak, hanem például egy könyvborító, ami nem olyan célra jött létre, hogy az műalkotásként, hanem csak egy termékként keletkezett.
Ennél tovább is lehet menni.
Kazár Józsefet halljuk.
Bizonyos szerzőknél, tehát ugye az első fantasy író Morris, ugye iparművész volt, tehát például mind a mai napig használják azokat a tapétákat, amiket ő tervezett, bútorokat tervezett, stb. Ez, egyrészt ezeket mind a mai napig használják, másrészt maga a törekvés az létezik napjainkban is, hogy ne csak a galériákban vegyen körbe minket a művészet, ne csak a könyveinkben, ahol olvassuk, hanem a minden napi életünk, minden egyes mozzanatát töltse ki. Ezért köthető a fantasyhez Morrison keresztül.
Az egyik legjellemzőbb példa, hogy a fantasy milyen iparművészeti alkotást hozott létre, az a 70-es évektől kezdődően a napjainkig ható szerepjáték mozgalommal kapcsolódik össze.
Mondok néhány példát. Például, ha valaki a pénzét nem egy bőrpénztárcába tartja, hanem egy bőrszücsőbe, amit ő csinált, és azt egy zsineggel köti össze, ezt lehet egy ilyennek tekinteni, de akár különböző játékokhoz, vagy akár saját hobbiból, fantázia világokhoz kapcsolódó ólomkatonák festése, ruha, varrás. Például az egyik amerikai fantasy magazinban, a Realms of Fantasy-ben, ami egy két havi lap, tele van rengeteg olyan hirdetéssel, ami páncélokat, üveggömböket, kardokat, fegyvereket, ruhákat, mindenfélét lehet kapni, amit el lehet képzelni. És ezek ilyen igazi, megcsinált dolgok.
Tehát attól kezdve, hogy Tolkien gyűrűk urája megjelenik az Egyesült Államokban, a rajongók a főhőseik ruházatában kívánnak fellépni és megjelenni, és maguk szeretnék ezt elkészíteni még hozzá hagyományos módszerekkel. És akkor már nem csak a ruháikat, hanem a minden hétköznapi eszközüket is, és persze a páncélokat is, és a korabeli életet jellemző tárgyakat, azt az életmódot, illetve az életmódhoz kapcsolódó eszközöket. Ezek pedig nem a történelmi, vagy a történelmből ismert kultúrközegek stílusában megformált és elkészített tárgyak, hanem ezek a fantasy világait, adott esetben Tolkien világát idéző tárgyak lesznek. Úgy a motivumaikban, mint minden egyéb művészeti vonatkozásukat tekintve.
Ez mi? A régi kardom fullánk. Tessék, fogd!
Milyen könnyű.
Igen, igen. A tündék készítették. A pengéje kéken ragyog, ha orkok vannak a közelben. És ha ilyen helyzetbe kerülnél, rendkívül óvatosnak kell lenned.
Morris tartják az első fantasy írónak, The Wood Beyond the World 1895-ben, illetve Well at the World's End 1896-ban megjelent regénye kapcsán. Ezekben a regényekben már számos olyan elem, írói eszköz megjelenik, amelyek később tipikusan és kimondottan a fantasy irodalomra lesznek jellemző stíluselemek. Ilyenek az archaikus nyelv, a középkori környezet, a másodlagos világ, a heroikus kalandók, varázslók és szörnyek, mint szereplők.
William Morrison nem sok minden jelent meg magyarul. Az a kevés, ami igen, pár vers, egy novella, egy mese, egy-két esszé, az megtalálta a világhálón. Ezek sajnos magyarul nem hozzáférhetők, csak angolul.
Annyit tennék hozzá Morris és Tolkien kapcsolatához, hogy ugye tudjuk, hogy Tolkien is rajzolt, festett, tehát benne is megvoltak ezek, és egyébként később a fantasy irodalomban is meglesznek ezek a törekvések, hogy ez nem csak irodalom, hanem itt szervesen összekapcsolódik egyéb művészeti ágakkal, tehát a festészettel, de az iparművészettel is, mondjuk elég egyszerűen csak a könyvborítókra gondolni, tehát ebben a dologban is követte Tolkien Morris, nem csak konkrétan az irodalmi eszményekben.
Lord Dunsany.
Tehát a harmadik név, akiről feltétlenül beszélnünk kell, mint Tolkien irodalmi előfutáráról, Lord Dunsany. Ő egy angol arisztokrata volt, egy ősi nemesi család sarja, a 18. Dunsany báró. Az ő ősei még 1066-ban jöttek be Hódító Vilmossal Angliába. És ennek a családnak egyenes ági leszármazottja Dunsany, aki a 19. században született, de jócskán beleélt a 20. századba, és 1957-ben hunyt el. Ez az angol arisztokrata egy rendkívül sokoldalú ember volt, katona, aki harcolt a búrháborúban, sportember, drámaíró, fantasyíró, sakkmester, az úgynevezett Dunsany is a kitalálója, aki óriási klasszikus műveltséggel rendelkezett, az ír folklort az anyatejjel szívta magába. Tolkien őt is olvasta. Dunsany szintén az egyik első fantasy szerző. Morris után a másodikként tartja számon az angol száz fantasy irodalom történet. Első fantasy műve 1905-ben jelent meg. Ez a kötet a Guts of Pegana, egy 8 részes prózavers ciklus első darabja volt, amely 1919-ig került kiadásra. Ezekkel a műveivel Dunsany nem aratott sikert. Ebben a 8 kisprózás kötetben Dunsany egy sajátságos mítoszt teremtett meg. Kitalált isteneket, egy kitalált panteont szerepeltetett a történeteiben, egy egzotikus környezetet teremtett meg, amelyben keleti és klasszikus, illetve indoeurópai hatások érhetők tettem. Az ő nevei egzotikusak voltak, keleties hangzásúak. Tolkien köztudomásilag germán és kelta gyökerű neveket használt.
Azt érdemes megemlíteni, hogy Tolkien és Dunsany névalkotásában volt egy különbség, amire Tolkien is hivatkozott az egyik levelében, hogy ő nem tartotta olyan nagyra ezeket a Dunsany neveket, ugyanis nem volt mögöttük az a nyelvi háttér, ami Tolkiennek olyan fontos volt. Viszont mint kitalált nevek a fantasy, meg mint kitalált mitológia, ez a fantasyben egy teljesen alapvető dologá vált innentől kezdve, Dunsany-től kezdve. De Tolkien bizonyos okok miatt a saját neveit többre tartotta. Emiatt a kidolgozottság és mélyebb háttér miatt, ami az ő nyelvei miatt voltak. Tehát Dunsany nyelvet nem talált ki. Ő csak eljátszott ezekkel a szép nevekkel, és telerakta vele a műveit.
Csak nem hittesz, hogy egy hobbit versenghet Sauron akaratával. Erre senki sem képes. Mordor hatalmával szemben nem lehet győzelmet aratni. Csatlakoznunk kell hozzá, Gandalf. Be kell hódolnunk Sauronnak.
Dunsany művei nem határozhatók meg időben és térben, világ végén túljátszanak, vagy soha nem létezett földön. Egyébként ez is egy fontos különbség, ez Edisonra is igaz, tehát ő a Merkurra helyezi a regényét, de tulajdonképpen ez egy földi világhoz semmiben sem köthető világkörnyezetet jelent, és ezt Tolkien szintén kihangsúlyozza, hogy az ő világa, az ő regénye, az kötődik a földhöz, az itt játszódik a földön, a nyelvek is kötődnek ide, míg ezek a szerzők ebben különböznek Tolkientól, hogy az ő világuk az egy ilyen távoli, ilyen világ végén is túllevő, soha nem létezett.
Lord Anthony század első felének kiemelkedő amerikai fantasy íróira is hatott. Talán legjobban H.P. Lovecraftra.
Lovecraft.
Korábban is fantasztikum jellemezte írásait, de elsősorban a gótikus regények, Edgar Allan Poe és más horror szerzők hatottak rá, és Dunsany terelte a fantasy irányába. Többek között a ő hatására alkotta meg az Álomföldek ciklusát, ami a többi művei ellentétben ilyen kitalált világszerű környezetben játszódnak, nem a Földön. Szóval nagyon kevés művelre lehet azt mondani, hogy nem horror művek, és ezek teljesen akár heroikus fantasynek is beillenének néha. Dunsanytől vette át a Pantheon alkotást is. A nevéhez fűződik a Tulu mitosz megalkotása, ami horrorokra mai napig is megtermékenyítően hat. Stephen King, Clive Barker elképzelhetetlenek Lovecraft munkassága nélkül.
Dunsany hatására Lovecraft kidolgozza a saját Pantheonját. Ezt a Pantheont kitalált istenek népesítik be, akik közül az egyik legemlékezetesebb Tulu. Ezek az istenek a világűrből származtak alá a földre, ők népesítették és uralták a földet, míg nem el nem jött az ember ideje, amellyel egy időben az övék leáldozott. De ezek az istenek és egyben uralmuk vissza is tér a Tulu mitosz, illetve a Lovecrafti mitológia szerint. Ezt fontos megjegyezni, hogy ha Tolkien maga egy kozmogóniát talált ki és egy saját panteont, a valák és maják panteonját, akkor az nem egy eredeti ötlet volt semmiképpen. Korábban ezt már megtette Dunsany, illetve Dunsany hatására Lovecraft is, méghozzá a 20-as, 30-as években. Dunsany az első prózavers ciklusát teljes egészében ennek a panteonnak szenteli. Az is a címe, hogy Gods of Pagana, tehát a paganai istenek, és ebben kizárólag ezeknek az isteneknek a történetei szerepelnek. Ezzel mintegy megalapozza a világát. Fontos megemlíteni, hogy William Morris maga nem alkotott Pantheont. Az ő világában keresztény értékrend uralkodik, és keresztények a lovagok. Dunsany eltávolodik a kereszténységtől, és egyfajta kvázi pogány istenvilágot teremt a képzeletéből, és ezt az utat követi Lovecraft is.
A Dunsany miután megírta a Gods of Paganát, és megalkotta az isteneknek a történeteit, meg a világnak a teremtését, utána ő is elkezd írni olyan műveket, ahol már emberek a főszereplők, de egy olyan világban, ahol ezek a korábban lefektetett istenek uralkodnak. Tehát így időben így követik egymást a Dunsany történetek.
Lovecraft világa mennyire köthető össze Tolkien világával? Én érzésem szerint egy teljesen ellentétes világot a kettő.
Lovecraft világa egyáltalán nem hasonlít a Tolkienéhez, ugyanakkor paradox módon mégis egy olyan irodalmi törekvés, amely összeköti a kettőt, és elválaszthatatlanul összekapcsolja. Mind a kettőt az archaikum felé fordulás jellemzi. Tolkien és Lovecraft világa ugyan nagyon különbözik, viszont Lovecraft egy szellemi körben mozgott, a Word Tales nevű amerikai ponyva magazin köré szerveződött írók csoportjának egy tagja volt, akik viszont igenis írtak hasonló történeteket, mint a Gyűrűk ura, akár a szemléletében is. Ugyanúgy kitalált világokon játszódott saját Pantheonnal, persze nem olyan részletesen kidolgozva, ez egy ponyva magazin volt, például megemlíthetném Robert Erwin Howard nevét, akinek talán a legnépszerűbb hőse Conan, akit persze nem kell bemutatni a Arnold Schwarzenegger féle film után, és annak a filmnek a hangulatát ugye azt már nem lehet azt mondani, hogy teljesen más, mint a Gyűrűk ura.
Douglas. God of gods, power above all power.
Howard is ugyanabból a körből jött, mint Lovecraft, egymással szoros levelezésben álltak, és egyszer egymás műveire reagáltak. Howard olyan mélyen hatott a fantasy irodalomra, hogy a 60-as években, mikor a Gyűrűk ura amerikai papírkötési olcsó kiadása megjelent, azzal szinte egy időben jelent meg a Howardnak a összegyűjtött Conan történetei is. Ettől a kettő dologtól egyszer jelenségi vált a fantasy, és mind a két sorozat meghatározó lett abban, hogy a fantasy ma azzá vált, ami talán akkor kezdett el így popularizálódni ez az irodalom, és akkor jelentek meg az epigonok nagy számban.
Robert Howard, A Conan a barbár írója.
Az említett Wirt Tales írói körnek egyik legkiemelkedőbb alakja Robert Erwin Howard, 1906-ban született és 1936-ban hunyt el, önkezével vetett véget életének. Howard akárcsak más fantasy szerzők, a stílusirányzat korai szakaszában klasszikus műveltséggel és felkészültséggel rendelkezett. Irodalmi törekvéseit azonban meghatározta az, hogy texasi születésű volt, és Texasban is élte le az életét. És ebben a közegben nem nyílt lehetősége arra, hogy az irodalmi törekvéseit a magas irodalom keretein belül valósítsa meg, vagy bontakoztassa ki. Ő volt az első író Texasban. Texasban nem voltak könyvtárak, nem volt olvasóközönség. Ezért Howard Ponyva magazinok számára írt történeteket. Már ez a tény önmagában, hogy Ponyva magazinokban publikálhatott elsősorban, meghatározta a választott irodalmi formát. Nem nyílt lehetősége regényeket írni. Ha hosszabb, nagyobb lélegzetvételű történetek írására adta a fejét, akkor ezek csak részletekben jelenhettek meg.
Tegyük hozzá, hogy Tolkien-nél, Dunsany-nél, vagy éppen Morris-szel ellentétben ő az írásból élt Texasban. Neki nem volt egy biztos családi háttere, mondjuk Dunsany, aki a arisztokrata volt, nem voltak anyagi gondjai. Howard abból élt, amit megírt, és éppen ezért írnia kellett, akár akart, akár nem, akár volt ikrete, akár nem. Nagyon, rengeteg sok műfajt kipróbált, írt detektív történetet, westernt, horrort, boxolós regényeket, fantasyt. Azt kellett írni, ami népszerű volt, amiért fizettek neki a kiadók. Ezek a rájellemző egy hősköré épített ciklusok is. Azért itt annyi Conan történetet, mert egyszerűen az olvasók azt szerették, és ha azt szerették, akkor azt kellett írni.
Mennyire jellemző ez a mai fantasyre?
Ma nagyon jellemző az, hogy egy világköré építik, egy hősköré építik a műveiket, az írók nem is novellákat, regény ciklusokat adnak ki. Nagyon jellemző az, hogy kifejezetten erre kitalált logókat tesznek a könyvek, hogy könnyen felismerhető legyen, és az olvasó, a fogyasztó az tudja, hogyha ránéz egy könyvespolc, hogy akkor ő ezt szereti. És mivel ez gyakorlatilag ma már inkább üzlet, mint irodalom ezen a szinten, ezért persze ez jellemző, hogy ha van egy népszerű hős, akkor írunk hozzá regényeket.
Conan, his chronicler who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
Thank you.
mielőtt a fantasy jelenségé vált volna, megvoltak ennek a stílusirányzatnak Tolkien mellett és előtt is a maga kiemelkedő képviselői, úgy az angol szász irodalom, mint a világirodalom egészén belül. Az angol szász irodalomban meg lehetne említeni Paul Anderson, Jack Vance és Michael Moorcock nevét. Anderson maga skandináv származású, így a kötődése a szagákhoz az szinte magától értetődő. Jack Vance maga inkább azt az irányvonalat képviseli, amelyet Burroughs és Edison is képvisel, és amely inkább a science fictionhez áll közelebb. Michael Moorcock pedig Howardi hatásra, az említett Robert Howard hatására részben ír fantasy-ket. Kezdetben kimondottan felkérésre kezdett írni fantasy történeteket, később önálló koncepciót alakított ki, és ezt vitte tovább következetesen a munkáiban.
Nálunk a Galaktika és az ő köré csoportosuló kiadói kör jelentette meg ezeket a például Lovecraft műveket, meg sok más fantasyt is.
Mondjuk, hát erről lehet beszélni, hogy Magyarországon hogy jelent meg a fantasy. Nem nagyon jelent meg a 80-as évek. Tehát a rendszerváltás hozta magával ezt a nagy bummot, ami ma is tart. Egy-két novellás kötet a Galaktikában tényleg ott jelentek meg a 40-es Galaktika, ami Lovecraftnak szentelődött, vagy a 45-es Galaktika, amiben heroikus fantasy novellák szerepeltek, de egy-két ilyen elszott jelenségen kívül nem nagyon volt jelent ez meg. A Gyűrűk urát nem mint fantasy művet adták ki, hanem mint egy szép irodalmi művet, és a Európa kiadó lepődött meg a legjobban, amikor később újra kiadva ez bomba üzletnek bizonyult. Szerintem nem is biztos, hogy össze lehet hasonlítani például a 60-as évek Magyarországát a 60-as évek Amerikájával, sőt nem nagyon. Teljesen más kategóriák működtek. A science fiction például a Kucka Péter, nem akarok beszélni ezt. Tehát a megtűrt irodalom kategóriába tartott a science fiction, ami szinte tudomást se vett a fantasyről. Amerikában csak a üzlet számított. Mi volt népszerű, Magyarországon nem lehetett erről beszélni. A szocialista realizmusban nem fért bele egy fantáziavilág.
Szerepjátékok hogyan jelentek meg Magyarországon?
A szerepjátékok nagyjából egyszer jelentek meg a fantasyvel. A 80-as évek végi science fiction klub mozgalomon belül pár ember hozzájutott szerepjáték kiegészítőkhöz, szerepjátékokhoz, és baráti társaságok elkezdtek játszani, és a Galaktika klubok által nyújtott infrastruktúrát kihasználva ezek terjedtek. És a rendszerváltással megteremtődött az a bázis, ami elég kicsi volt akkor még, de megteremtődött. Voltak olyan emberek Magyarországon, akik ismerték a szerepjátékot, ismerték a fantasyt, és szerették, és ezt ki is akarták adni, és amint lehetőségük nyílt, kiadót csináltak. De még a science fiction azért valamilyen szinten államilag egy ilyen propagált dolog volt. Tehát a Galaktika rendszerváltás után megszűnt, még a fantasy kiadók akkor jöttek létre.
Tehát azt mondja, hogy átvette a fantasy a science fiction szerepét fiatalok között?
Nem hiszem, hogy átvette a szerepét, mert teljesen más a közeg. Hát ma az üzlet diktál. Tehát ha valamelyik könyvkiadó nem sikeres, akkor tönkre megy. A 80-as években nem volt olyan, hogy most tönkre fog menni a Móra kiadó, vagy a Galaktika, az ment. Televízió nem vont el annyi embert az olvasás elől.
Régóta várok rád, Obi-Wan. Most végre találkozunk.
Nem győzhetsz, Darth. Ha most halálra sújtasz, nagyobb lesz az erőm sem, mint azt el tudnád képzelni.
Akadod vissza a homályba!
Tesztedre jöttél utána.
Itt! Úgy se jössz!
Fussatok, bolondok!
Nem tudom már hinni, hogy meghalt.
Nem tudtad volna megmenteni.
Legolas! Szólj nekik! Adj nekik egy kis időt a kedvemért! Ha leszáll az est, itt hemzsegnek az orkok! El kell érnünk Lothlórienbe!
Talpra, Samu! Gyere, öcsi, még nincs vége a műsornak!
Frodo! Frodo!
Amiben ilyen arányeltolódás tűnik most, hogy a science fiction felváltotta a fantasy, ez csak a populáris kultúrában igaz. Tehát egyszerűen a fantasy-t úgy néz ki, hogy jobban veszik ezeket az olcsó, alacsony értékkel rendelkező fantasy műveket, de ezeket is adják ki, ezeket lehet könnyebben kiadni. Amerikában is nagy divatja van ezeknek a fantasy tévésorozatoknak, Széna, Herkules, Szimbád, stb. Tehát ami így kívülről látszik, az tulajdonképpen csak ez, hogy van egy ilyen populáris kultúra, ahol kelendőek ezek az alacsony értékű művek, amik történetesen most éppen varázslók és harcosok és pseudoközépkori világ, és nem ilyen más bolygókon meg űrhajókon rohangászó sugárfegyverrel lövöldöző emberek, de ez tulajdonképpen csak ennyi, ez nem érinti azt, hogy az értékes írók azok most inkább fantasyt írnak és nem science fictiont, ugyanúgy megvan mind a kettő.
A science fiction egyik fő teoretikusa, Brian Aldiss, úgy tartja, hogy science fiction alkotások javarésze is igazából fantasy. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a science fiction-t felváltotta a fantasy irodalom. Helyén való arról beszélni, hogy kialakult Tolkien hatására egy olyan zsáner, amely meghatározóvá vált a fantasztikus irodalomban. Korábban ez a zsáner a science fiction ponyva irodalma által kialakított közeg volt.
Apád úgy akarta, ha majd felnősz legyen a tiéd. Csak a nagybátyád nem engedte, hogy megkapd.
Ez mi?
A régi kardom fullánk. Tessék, fogd!
Ez a Jedi lovagok fegyvere. Fürgébb és elegánsabb, mint a lézerpuska. Emberibb fegyver. Emberibb időre való.
Milyen könnyű.
Igen. A tündék készítették. A pengéje kéken ragyog, ha orkok vannak a közelben. És ha ilyen helyzetbe kerülnél, rendkívül óvatosnak kell lenned.
Mennyire köthető a fantasy korai története a science fictionéhez? Azt mondtad, hogy Conan, akkor azt mondom, hogy Superman. Vagy itt van Borroznak a Mars istenei?
Hát Borroz Mars ciklusa az például a Encyclopedia fantasy írói szerint tipikusan az, amiről nem lehet eldönteni, hogy science fiction vagy fantasy. Mert ugyan nem nagyon van benne mágia, de maga a világ hangulata nagyon olyan, mint a fantasy. A fantasy írók belőle ikletődtek, nagyon sokan, Howard is például. Igaz, hogy vannak ilyen tudományosan, tehát a Marson játszódik, ezt az ember a világ, tehát akkori világképében még nem tudtak semmit a Marsról, hogy ez milyen lehet. Tehát akár nem is mondhatott ellen, de semmilyen kísérletet nem tesz, hogy a John Carter, a földi hős, hogy kerül át a Marsra. Egyszerűen csak átkerül. Nem, nincs benne az a igény, mint a science fiction írókban, hogy mindenre teljesen hihető magyarázatot adjanak. És nem is baj ez, mert nem érdekli ez.
Science fictionnek tartanak nagyon sok dolgot, ami sokkal inkább a fantasy jegyeit mutatja. Tehát mondjuk a Star Wars filmek, amiket egy ilyen úgynevezett hardcore science fiction rajongó, hogy egy hardcore science fiction olvasó nem tart science fictionnek, mert hiányzik belőle a science rész.
Légy üdvözölve, ifjú Skywalker. Már régóta várok rád.
Kevesebb az időnk, mint hinnéd. Sauron seregei már megindultak. A 9 elhagyta Minas Morgult.
A 9?
Szent Iván éjszakáján átkeltek a folyón. Fekete lovasoknak álcázva.
A megyébe értek?
Megtalálják a gyűrűt. És megölik a hordozóját.
teljes biztonságban vagyunk a rebellis barátaittól itt.
A túlzott bizakodás a gyengéje.
Neked pedig a túlzott hited a barátaidban.
Hasztalan ellenszegülnöd, fiam.
Minden, ami eddig történt, pontosan az én terveimnek megfelelően történt. Csak nem hitted, hogy egy hobbit versenkhet Sauron akaratával. Erre senki sem képes. Mordor hatalmával szemben nem lehet győzelmet aratni. Csatlakoznunk kell hozzá, Gandalf. Be kell hódolnunk Sauronnak. Ez a bölcs megoldás, barátom. Alig várom, hogy bevégezzem a felkészítésedet. Eljön az idő, amikor majd engem nevezel mesternek.
Áruld el, barátom. Sarmám a bölcs, mikor hagytál az értelmet az őrletért?
Nem, ifjú Jedi. Be fogod látni, hogy te leledsz el súlyos tévedésben. Méghozzá sok-sok mindent illetően.
Hamarosan akkora serege lesz, hogy támadást indíthat középföld ellen. Tudsz róla? Honnan? Úgyhogy láttam.
A barátaid odafent az Endor holdon belesétálnak a csapdába, akárcsak a flottátok. Az én tervem volt, én hagytam, hogy a szövetség megtudja, hol van elhelyezve a pajzsgenerátor. A legcsekélyebb kárcsát teheti benne a szánalmas kis bandátok.
Annyiban van köze, akár Tolkien, akár más fantasy szerző műveinek, a science fiction szerzők műveihez, hogy közösek a gyökereik. Tehát mindkettőnek alapja a fantasztikum, és ennyiben valamennyi fantasztikus szerző műve az elég előképüknek is tekinthető. A fantasy és a science fiction is így előképének tekinthetni például Lukianoszt. Lukianosz nem hisz mindabban a tengerész legendában, kaland történetben, amelyek ennek a kornak a népszerű irodalmát képezik, illetve képviselik. És ezek kiparodizálására, kikarikírozására írja meg az Igaz Történetek című művét, amelyben szinte azt lehet mondani, hogy a 20. századi fantasy irodalom, illetve kimondottan a 20. századi angol száz fantasy irodalom valamennyi stílusjegye és stíluseleme megjelenik egy az egyben. Ugyanakkor mégsem lehet ezt a művet fantasynek nevezni, mert éppen ellenkező a szándékkal születik meg. Éppen ezeknek a Lukianos által sötét babonáknak tartott, illetve abszurd meséknek tartott történeteknek a kifigurázását látjuk benne. De ugyanúgy előfordulnak benne harcok, fantasztikus tájak, hősies kalandok, illetve fantasztikus világokba való utazások.
Az Odüsszeiát is lehetne fantasynek tekinteni.
Az Odüsszeiát is lehet fantasynek tekinteni, nagyon fontos az, hogy hogyan definiáljuk a fantasyt. Ha úgy alkotjuk meg a definíciónkat, hogy az Odüsszeia beleférjen, akkor belefér. Ha úgy alkotjuk meg, hogy ne férjen bele, akkor nem fér bele.
Tegyük hozzá, hogy ha egy olyan tág definíciót szeretnénk adni, amivel az Odüsszeia is belefér, akkor gyakorlatilag a világirodalom nagy része beleférne, és nem nagyon lenne értelme most miről beszélgetnénk.
Mi a szűk definíció?
A közkézen forgó definíciók irodalomtörténeti, tipológiai és strukturális szempontok szerint határozzák meg a fantasyt. A fantasy első pontban lehet egy fantasztikus irodalmi, képzőművészeti és iparművészeti jelenség. Ennél valamivel komplexebb és már konkrétabb meghatározása, hogy a profanizálódott, deszakralizálódott világ azon fantasztikus irodalmi és képzőművészeti jelenségeinek, törekvéseinek és irányzatainak gyűjtő fogalma, amelyeket az archaikus világ felé fordulás jellemez. Ez egy meglehetősen bonyolult meghatározás, ennél jóval egyszerűbb és közkeletűbb az a felfogás, mely szerint a 19. 20. század fordulóján induló, a 20. század második felében kibontakozó fantasztikus irodalmi, képzőművészeti és iparművészeti stílus, amely Morris, Dunsany, Burroughs, Edison, Lovecraft, Howard, és nem utolsó sorban Tolkien munkásságának hatására, az angol szász irodalomban egy önálló stílus irányzattá fejlődött, ám amely a világ számos más nemzeti irodalmára és művészetére is megtermékenyítő hatást gyakorolt, illetve más népek és nyelvek irodalmában és képzőművészetében is jelentkezett. A fantasy a negyedik meghatározása szerint zsáner fantasy. Olyan fantasy, amelynek témája közösségek, népek, nemzetek sorsára kiható küzdelem, amelybe földön túli, emberfeletti vagy éppen ember alatti erők, hatalmak is beavatkoznak, illetve amely történetek hátterében ilyen események állnak, és amelyhez a földrajzi és kulturális kereteket egy preindustriális kor technikai színvonalán álló, képzelt nem ritkán prehisztorikus, posztapokaliptikus világ adja. Ezeknek a történeteknek a főszereplői rendszerint idealizált, kiemelkedő, nem ritkán különleges emberfeletti képességekkel és adottságokkal rendelkező hősök. Az ilyen alkotások jellemzik leginkább ma a fantasy irodalmat, ezért fonódik össze elsősorban a fantasy, mint stílusirányzat vagy jelenség irodalmi törekvés a köztudatban a zsáner irodalommal, tehát a zsáner fantasyvel.
Nagy ponyva tömegben, mi az, amit mégiscsak ajánlanátok a hallgatóknak fantasy műfajából?
Magyarországon a legkiemelkedőbb képviselői ennek a szórakoztató irodalmi irányzatnak Rorani, Wayne Chapman és John Caldwell.
Pár angol szász szerző, Tibin Donaldson, David Gemma, Marian Zimmer Bradley, André Norton, Clive Barker.
Én a magas irodalomból mondanék néhányat, szintén magyar szerzőt, akik sajnos nem maradt rájuk idő. Gulácsi Lajos, Balázs Béla és Vörös Sándornak, hogyha megnézzük, rengeteg igen kiváló fantasy stílus irányzatba tartozó művét lelhetjük fel, és mindenképpen érdemes ezekkel is megismerkedni, mind azoknak is, akik csak a zsáner fantasyt ismerik esetleg a magyar szerzők révén, és egyáltalán bárkinek, aki a magas irodalom érdekel, és szeretné felfedezni a fantasyt. Mondjuk Vörös Sándor Makruk veszését mindenki megtalálhatja Vörös Sándor összegyűjtött műveiben, és fantasy is, magas irodalom is, és szerintem mindenkinek egy csodálatos élmény lehet elolvasni.
Tolkien világa című sorozatban az Aurin című online lapszerkesztői mutatták be a fantasy műfaját. Mielőtt elbúcsúznánk, néhány szó az Aurinról, ami összeköti a beszélgetőket.
A Végtelen történet című regényben a kislány királynő, az egyik főszereplő, a múzsa megtestesítője. Az Aurin medálion az ő tulajdonát képezi, és jelképesen a főszereplő Bux Barnabás Boldizsárra ruházza ennek az ékszernek a révén fantázia birodalma feletti hatalmat. Maga az Aurin tehát az ihletet, illetve a képzelet teremtő erejét jelképezi. Ezért ennek a fantázia irodalmi és művészeti honlapnak is a neve Aurin.
Tolkien világa című sorozatban elhangzott a fantasy története. Vendégünk volt Tik Péter, Varga Illés és Kazár József. Méhegedőn közreműködött Botos Veronika. Hargitai Henrik műsorát hallották.